Úgyhogy még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket itt helyben, és mindenkit, aki a felvételt nézi, illetve hallgatja országhatárainkon innen is túl. Ernő szeretetét küldi nektek, elvileg érkezik, picit késik, de én itt vagyok. És a jó hír az, hogy ti is itt vagytok, és a legjobb hír az az, hogy a mindenható Isten is itt van. Úgy tudom, úgy olvastam, hogy ő egy mindenütt jelen való Isten, ami azt jelenti, hogy most itt is itt van. És azt gondolom, hogy az életünknek az egyik legjelentősebb felismerése, az egyik legjelentősebb igazsága az ez, hogy Isten itt van. És Istennek nem kell közel jönnie, mert már közel van. Istennek nem kell megáldania, mert már megáldott. Istennek nem kell, nem is tudom, tennie még valamit, mert már mindent megtett. A kérdés igazából az az, hogy én felismerem ezt. A kérdés az az, hogy én meglátom-e, hogy ő kicsoda, hogy ő mennyire itt van, és hogy mennyi mindent tett már értem. És amikor ezt meglátom, amikor elhiszem, amikor megengedem, hogy a lelkem megálljon, és megnyugodjon abban a valóságban, ami már eleve van, miszerint, ha Isten veled, akkor kicsoda lehet, vagy micsoda lehet ellened. Hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Szavak ezek, ha nincs mögöttük tartalom. Szavak ezek, hogyha nem bízom rá magam, de ha rábízom magam, ha a hit, a nem látható valóságról való meggyőződés, és ez valóság, és az én hitem elfogadja a valóságnak azt, ami és aki Isten neked, akkor megszabadultál, akkor élsz, akkor mindenre van erőd, akkor ott vagy. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a hitbeli növekedés az nem az, hogy te valamivé válsz, bár változol az úton, bár fejlődsz az úton, hanem hogy megismered és megérted és elfogadod azt, ami már van. Ami már van. És a 6. elem című sorozatunkban vagyunk még mindig, amelynek a számomra egyre kedvesebb, egyre találóbb címe az életösvényei, mert igazából az életösvényeit keressük, azokat az utakat, amelyeket Isten tanít nekünk arra, hogy eljussunk oda, ahol már vagyunk. Wow. Az életösvényeit tanítja nekünk. És a harmadik lépésnél tartunk, és ez Énekek énekéből van. Hallgassátok meg az előző részeket, ha lemaradtatok róla, Énekek éneke 12. Bezárt kert az én húgom, jegyesem, elzárt forrás, lepecsételt kút. És arról beszélünk, hogy Isten komolyan vesz minket, és szeretné, hogyha komolyan vennénk mi is őt. Mint ahogy férj és feleség kizárólagos szerelmesei egymásnak, úgy Isten azt mondja, hogy én kizárólagosan a te szerelmes Istened kell, hogy legyek, és te az enyém. Azt mondtuk, hogy az ember nem létezik önmagában, az ember nem egy szuverén, önmagában elégséges lény. Nincs olyan, hogy ember egyedül. Az ember egy pióca, az ember egy szimbiózisban élő, élősködő. Az embernek szüksége van egy gazda lényre, ahhoz, hogy élhessen. Az ember nem létezik az Istene nélkül. És mivel a mai világ tagadja Isten létét, tagadja az ő személyét, ezért a lelkünk pótisteneket talált magának, hamis isteneket, és erről beszéltünk. És Isten meg akar minket szabadítani, ha lehet így mondani, ezeknek a hamis megoldásoknak, ezeknek a, mint amikor azt álmodtam, hogy eszem, és amikor fölébredtem, még mindig éhes vagyok. Ugyanez a pót cselekvéseimmel, a pót megoldásaimmal. a férfi ember biztonságra vágyik, fontosságra és jelentőségre, és karriert csinál, de a karrierje nem tudja betölteni ezt az űrt. Az asszony ember keresi a nagy őt, és amikor megvan, csalódik, mert a nagy ő nem tudja betölteni a szívének az ürességét. Mert abban az ürességben Isten való. És sokat beszéltünk erről, tovább is lépünk innen. Azt hiszem 3, illetve 4 dologról akartunk beszélni, amivel a hívő úgymond hűtlenné válik Istennel, ahol a hívő úgymond behoz a kapcsolatba valamit, ami Isten és ő közé kerül. Nyilván a legszélsőségesebb az, amikor behoz egy másik Istent. Tudod, azt, hogy mi a gondod velem? Hát azt, hogy megcsalsz, hogy van egy harmadik nő. Nem, egy második nő, és egy harmadik személy. Hát de lehet, hogy harmadik nő is van, mit tudom én. Tehát, hogy mi a gond, most mit vagy kibukva? Hát azért vagyok kibukva, mert valaki másnak az ágyába fekszel. És ezt értjük, ez a bálványimádás. De a másik az az, amikor ugye a mennyasszony káromkodik, mint a kocsis. Ez volt a legutóbbi. Ugye, hogy a bűnről beszéltünk. És a bűnről beszéltünk, azt hiszem, hogy egy nagyon építő módon legutóbbi alkalommal. Azt mondtuk, hogy a bűn kétféleképpen csal meg minket, kétféleképpen jelent problémát. Ugye önmagában bűnként nem jelent problémát, mert a bűn ki van fizetve. Ki fizette ki? Jézus Krisztus hogy fizette ki? Félig, kétharmadig, háromnegyedig, teljesen kifizette. Úgyhogy mint olyan a bűn kérdés le van rendezve, a bevégzett munka nem egy megkezdett munka, nem egy félbehagyott munka, hanem egy bevégzett munka. Múlt, jelen, jövő, minden bűn ki van fizetve. Ugye János evangéliuma szerint, amikor eljön a Szent Szellem, megítéli a világot bűnigazság és ítélet felől, igaz? És a lényeg az, hogy ott azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisztek én bennem. Tehát igazából az utolsó üdvösség kérdésében kardinális bűn az az, hogy hiszek-e Jézus Krisztusban, mint a megváltomban. Ha hiszek ő benne, örök életem van, és minden bűnöm ki van fizetve. De attól, hogy a bűneim adóssága ki van fizetve, attól a bűn maga nem szűnik meg bűnnek lenni. A bűn céltévesztés, a bűn valami, ami elront valamit, ami amúgy jó volt. A bűn a szeretet ellenkezője. Ugye Róma, azt hiszem 13 szerint úgy fogalmaztuk, nem is mi, hanem az ige, hogy ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást szeretitek, mert aki a fele barátját szereti, az betöltötte a törvényt, mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, valami ilyesmi. Az, hogy ne ölj, ne lopj, ne csalj, azt az a törvény foglalja össze, hogy szeresd fele barátodat, mert a szeretet nem tesz rosszat. És ha ez így van, akkor ennek az ellenkezője is igaz. A bűn valószínűleg rosszat tesz. A bűn kívánja a másét. A bűn olyan, mint egy kedves baráti beszélgetésben, egy vacsoraasztalnál egy meggondolatlanul kimondott bántó szó. Hogy az addigi jó kedv, amely ott volt közöttünk, az egyszer csak elszállt, mert kimondtam azt a mondatot, amit nem lett volna szabad. Mert megvádoltam valakit, mert előhoztam a múltból egy sérelmet, amit nem kellett volna, mert ítélkeztem bármi, vagy csak csúnya szavakat kezdtem el használni, elkezdtem illetlenül viselkedni. És valami, ami csodás volt, egy közösség, egy kapcsolat megromlik, valami közé kerül. És azt mondtuk, hogy ugye a bűn kétféleképpen jelent problémát. Az egyik az az, amikor elkövetem, és nem értem, hogy Isten ezt kifizette, és csak 1 János 1.9 megvallom, ő hű is igaz, megbocsátja és megtisztít minden gonoszságtól, és fedhetetlen vagyok, azaz mehetek Isten jelenlétébe. Ezt valahogy nem értem, a lelki ismeretem megbetegszik, elkezdek nem megbocsájtani magamnak, elkezdem azt gondolni, hogy már Isten sem bocsájt meg nekem, és visszazuhanok egy Mózes, azt hiszem 3-ba, ahol Isten jön, csendes alkonyatkor, és kérdezi, hogy hol vagy Ádám, És Ádám mondja, hogy hallottam, hogy jössz, megijedtem, elszégyeltem magam, és elbújtam. Valami ilyesmi. És én visszavonulok Isten jelenlétéből egy megfertőzött lelkiismeret miatt. És erről beszéltünk legutóbb. A másik, amivel a bűn problémát jelent, az az, hogy hogy megalkuszom vele. Hogy azt gondolom, hogy mert meg van bocsájtva, ezért nem is probléma. Hát lopok, és más is lop. Attól, hogy Isten kifizette a bűneinket, attól a bűn még nem szűnt meg céltévesztésnek lenni. A bűnnek nem szűnt meg az intimitást romboló hatása. A bűnnek még nem szűnt meg az Istennel való közösségünket akadályozó volta. Szereti a vőlegény a mennyasszonyt, de kívánja, és illene a mennyasszonyhoz, hogy ne káromkodjon. Tehát, hogy az, akivé a mennyasszony lett a bevégzett munkában, az egy szerető ember. És a szerető ember egy szerető lény, aki nem tesz rosszat a fele barátnak. És a káromkodás rosszat tesz. A lopás rosszat tesz. És így tovább, és így tovább. Úgyhogy szeretnék egy picit beszélni a bűnről. És ehhez segítségül venném Efézus 4-et. Efézus 4.17-től olvassuk viszonylag gyorsan, és aztán majd lelassulunk, ahol kell. Az az óra ott hátul, az pontos? Igen. 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 Oké. Mondom tehát, és tanúsítom, Efézus 4.17, az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Itt megállnék egy pillanatra. Ugye a pogányok a gondolkodásukban hiába valóságra jutottak, és az ő elméjükben az ő elméjükre sötétség borult. Mi a sötétség? A sötétség az, amely az a hely, amely nélkülözi a világosságot. A világosság Isten kijelentése, Isten akarata. Ugye amikor Isten elmondja, hogy mi hogy van, elmagyarázza nekünk például azt, hogy lopni nem szeretet, és ezért a lopás bűn, és ez nyilvánvaló lett a számomra, akkor az világossággá vált, és én járhatok ebben a világosságban. De itt azt mondja, hogy a pogányok elméjére sötétség borult. Azaz, a világ értékítélete, elképzelése arról, hogy az élet hogyan élhető, hiányolja a leglényegesebb nézőpontot, mégpedig Istenét. És ugye az egyik veszély, ami minket is utolér hívőket, hogy a hitünk összekeveredik a világi filozófiával. Valójában egy világi filozófiában nőttünk fel, egy világi kultúrának az elveit szívjuk magunkba nap mint nap a munkahelyünkön, a barátainkkal, a médiákon keresztül és mindenhol. Nagyon nehéz, nem is nagyon nehéz, de egyfajta tudatosságot követel megmaradni a világosságban, ahelyett, hogy csak belesodródnánk abba a sötétségbe, amiben a világ van. És elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak a tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. A szív megkeményedése még egy fontos gondolat. Ugye ez arról szól, hogy a lényem legmélyén egy értékrenddel, egy meggyőződéssel élek. Kötődésekkel, szándékokkal, forrásokkal. És azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk az életünkben, az az, hogy a szívünket odaadjuk Istennek. Hogy nem azt mondjuk, hogy az én szívem tökéletes, és ahogy én gondolom, ahogy én érzem, az úgy jó, mert valószínűleg nem úgy van. Mert ha a világban nőttem föl én is, és valamilyen szinten ott nőttünk föl, akkor az én gondolkodásom is megkeményedett, akkor az én szívem is megkeményedett, akkor lehet, hogy az én, hogy is mondja, elmémre is sötétség borult valamilyen szinten. Azt kellene mondanom, hogy Uram, odaadom a szívemet neked, ami valami olyasmit jelent, hogy te kijavíthatsz engem bármikor. Hogy igenis várok rá, hogy te kijavíts engem. Tudom, hogy nagy szeretettel, nagy kedvességgel fogsz hozzányúlni a szívemhez, de meg fogod mondani, hogy én tévedek valahol. Miért? Mert szeretnél egy intim, bensőséges kapcsolatban lenni velem. És amikor káromkodok, akkor te azt megbocsájtod nekem, azt Krisztus már kifizette, meghalt érte, de mégis bántóan ott van a közösségben. És az első lépés, és ugye a bűnnel való problémának ez a másik oldal, ez igazából összesen ebből áll, hogy én felismerem a bűnről, hogy bűn, és elismerem-e róla, hogy bűn. És odaadom-e Istennek. Ez nem abból áll, hogy én bűntelen tökéletességben élek, mert hozok egy jó döntést, és onnantól soha többet nem bukok el. Erre nincs meg a hatalmam. Róma 7 világosan beszél róla, hogy ez túlmutat azon, amire az ember képes. De egyetérthetek. Ha egy hosszú történetet le akarok egyszerűsíteni, akkor a bűnnel szembeni harc egyenlő ezzel, hogy Istennek igaza van, és én tévedek. És amikor Isten a maga világosságával rámutat egy gyengémre, egy rossz elképzelésre, vagy akár egy konkrét bűnre, akkor én gyors vagyok vele egyetérteni. Gyors vagyok vele egyetérteni a bűn bűnmi voltában, és gyors vagyok vele, és ez a második nagyon fontos, egyetérteni abban a bűn súlyának a mi voltában. Mert bűn az, ja, lopni bűn, tudom, de hát olyan apróság az, olyan kis csekélység, szóra sem méltó. És Isten azt mondja, hogy de igen, szóra méltó, de igen, lehet, hogy pont elég ahhoz, hogy a mi közösségünket megrontsa. Lehet, hogy pont elég ahhoz, hogy ne tapasztalhasd meg az én jelenlétemet, hogy csak egyszerűen lemaradj rólam, hogy egy engem távolról követő, vagy nem is követő keresztényé legyél. Úgyhogy kérlek, légy gyors abban, hogy elismered, amiről én beszélek. Azt mondja, hogy 19. vers, megkeményedett a szívük, mivel erkölcsi érzékükben eltompult, ugye a szívükről beszél, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságokban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban. Oké, tehát akkor itt megint megállunk. Tehát erkölcsi érzékben eltompulva, bujálkodás, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Tudjátok, mi van ebben? Egy szót mondok erről. Üresség. Ez egy szomjazó, éhező, üres embernek az élete. Ezt kell, hogy értsük, hogy a bűn olyan, mint egy jelzőlámpa, mint egy vészvillogó, mint egy vészjelző. Pirosan villog az épület oldalán. Né, mit jelent? Azt jelenti, hogy üres vagyok. Azt jelenti, hogy éhes vagyok és szomjas. Azt jelenti, hogy nem vagyok betöltve Istennel. Mert ha Isten betöltene engem, hogyha közösségben lennék vele, hogyha ha elismerném, hogy szomjazó lény vagyok, és az ásott kutaimtól visszamennék Istenhez, aki élő vizet ad nekem, akkor ezzel betöltekezve, ezzel teljessé válva nem lenne szükségem arra, hogy mohóságban bármit, csak adjon valami élményt, egy erkölcsi érzékben eltompulva, csak próbáljam hajszolni és hajhászni valahogy azt, amit életnek remélek. És akkor itt mondja, hogy ti azonban nem így tanultátok a Krisztus, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban. Hogy igaz Jézusban? Hát úgy, ahogyan erről sokszor beszéltünk, ahogy az evangéliumban van. Vessétek el a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Úgy üljötök meg lelketekben és elmétekben, és öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. És itt beszél egy cseréről, az óembernek a levetéséről, a lelkünkben és az értelmünkben való megújulásról, és az új embernek a felöltéséről. Tehát három dologról beszél. A régi élet szerint való óembert levetni, aki a család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Tehát el is mondja, hogy mi az állapota, meg van romolva, miért van megromolva. A család, tehát megtévesztő és gonosz, az az istentelen kívánságok miatt tönkrement. Tehát valaki, akinek a teljes, nem is tudom, vezérlő rendszere ráállt önmaga megelégítésére. Mert nincs Isten, nincs forrás, nincs kihez menni, de a kívánságok ott vannak, azok követelték, hogy legyen valami, és igazából a bűn talán egyik legteljesebb definíciója, hogy az ember elkötelezi önmagát, önmaga beteljesítésére és megelégítésére. Betölteni a szükségeimet Isten nélkül. És ez válik a rendszeremmé, ez válik a vezérlő elvé, ez válik az életemmé. Ez válik az elsődleges reakcióvá, az elsődleges hozzáállássá. Éhes vagyok, megszerzem az ételt. Boldogtalan vagyok, boldoggá teszem magam. Üres vagyok, betöltöm valahogy. És mindezt Isten nélkül. És ő azt mondja, hogy ezt az óembert, ezt levetkőzhetjük. És nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent. De úgy tűnik, hogy ez nem az önmegjobbításnak egy formája, hanem ez inkább olyan, mint egy kétállású kapcsoló, valami ilyesmit vélek itt látni. Hogy van egy rendszer, van egy gondolkodásmód, amit ha választok, akkor azt szerint fogok élni. De azt mondja, hogy van egy másik gondolkodásmód, amit választhatok, és ez az új ember. Ugye, és a kettő között, és az új emberről is, nézzük meg ezt előbb, egy nagyon, mint ahogy egy lezárt és végleges állítást tesz az óemberről, miszerint megromlott, ugyanúgy az új emberről is egy ilyen állítást tesz, viszont fordítva. Azt mondja, hogy Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Tehát ő róla meg azt mondja, hogy tökéletes. Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben. És azt mondja, hogy a dolog, amit én teszek, az egy csere. Az ezt leveszem, és azt fölveszem. Nem bonyolult ez. Ha egyszerre csak egy kabát lehet rajtam, akkor ahhoz, hogy fölvehessek egy másik kabátot, ahhoz mit kell csinálnom? Ezt a kabátot leveszem, és a másik kabátot fölveszem. Nincs benne önmegjobbítás, nincs benne vezeklés, nincs benne, értitek, rendszert váltok, kabátot cserélek. Az egyik gondolkodásmód helyett, ahol én elégítem meg önmagamat Isten nélkül, a másikat választom, ahol őszinte szomjazó, üres emberként jövök Istenhez, és hagyom, hogy megelégítsen engem. Az egyik képletben én bízom magamban, a másik képletben én bízom ő benne. És a kettő között van az, ami az előző fázisunk, az előző elem volt, az elme megújulása. Oké, tehát a megromlott és a valóságban szentség, valóságos szentségben teremtett ó és új ember között van az újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Isten azt mondja, hogy egy teljes rendszerváltás volt. És onnantól, hogy Jézus Krisztusban hittünk, lehetőségünk van egy új rendszerben élni. Egy új rendszerben. És ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, az új rendszer így néz ki, hogy Isten veled van, bízhatsz benne, és ő ad neked inni, és ad neked enni. Viszont az elme megújulása nélkül nem tudok Isten munkatársa lenni ebben. És ezért folytatja így, és íme itt van a rész, amiről beszélni akarunk, ezért tehát. Oké? És elkezd inteni minket, és elkezdi mondani, hogy mit csináljunk. Tehát hogyan néz ki a hívőnek a gyakorlati élete, a gyakorlati járása. Ezért tehát, és hivatkozik az előzőre. Nem azt mondja, hogy tehát csináld ezt, csináld azt, hanem beszél egy valóságról, a bevégzett munkáról, és azt mondja, hogy ha ezt komolyan veszed, ha erre ráállsz, akkor erre ráállva ennek következményeként járhatsz egy új életben. És akkor ez így néz ki. Vessétek le a hazugságot. Oké. Én azt hiszem, hogy a hazugság valami olyan, ami elfogadott a kultúránkban, nem? Kegyes hazugságok, apró csúsztatások, a valóságnak csak egy kicsi torzítása, de torzítása. Amikor szépítem a dolgokat, amikor egy kicsit úgy magyarázom, hogy jobb színben tűnjön fel az én szerepem az egészben, az én helyzetem. Legtöbbször tudjuk, legtöbbször rajta kapjuk magunkat, de úgy belefér. És Isten azt mondja, hogy csak nem kell ezt tenned, nincs rá szükséged. Az új ember valóságos szentségben és igazságban teremtetett, és Isten tökéletes tetszésére. Nem kell rajta szépíteni semmit. Felvállalhatod azt, aki vagy és ami vagy. Az igened lehet igen, és a nemed lehet nem. Mondhatsz nagy nemeket. Abszolút. És mondhatsz nagy igeneket is. De hazudnod nem kell. Nem kell a kettő közé menni. Mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. És oké, én gondolkoztam rajta, hogy a hazugsággal mi a baj. A hazugságnak azért van nagy jelentősége, mert az igének nagy jelentősége van. Az ige, Isten szavai írják le a valóság nem látható részét. Szavaktól függünk, szavakra vagyunk ráutalva azért, hogy megragadhassuk Istent. Létkérdés, hogy ezek a szavak igazak legyenek. Értitek? A szavak torzítása torzítja a mögötte lévő valóságot. Nem Istent torzítja el, de a képet Istenről a másikban. És mint ilyen az elv, ahol a szavak elszakadnak a mögötte lévő valóságtól, óriási céltévesztés. Az elv, ahol a szavak nem követik a tényeket, az óriási probléma. Mert az igének olyan nagy tekintélye van. És nyilván aztán, ha gyakorlati oldalról nézzük meg, amikor az ember elkezd hazudni, akkor valójában egy alternatív valóságot teremt. A meglévő valóság mellett elkezd beszélni egy olyanról, amely nem létezik csak az ő elméjében, illetve csak az ő hazugságaiban. És közben nincs hatalmunk és tekintélyünk arra, hogy ezt a valóságot fenn is tartsuk. Úgyhogy az embert egy elhordozhatatlan teher kezdi elnyomni, miszerint két valóságban kell élnie egyszerre. Abban, amit elhazudott, és a valódiban. Óriási stresszt, iszonyatos terhet, és nagyon nagy kárt okoz a kapcsolatokban, még akkor is, hogyha a hazugságunk nem a csalás szándékával, tehát nem tényleg valakinek a megtévesztésének a szándékával, hanem csak mondjuk egyszerű gyengeségből történt. Jó, de aztán nyilván, amikor ezzel konkrétan kárt is okozunk, mondjuk csalunk, tehát a csalás teljes egészében ellene megy már a szeretetnek. Úgyhogy mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy ne csúsztassunk. Tehát amikor én keresem Istent, és vele a bensőséges kapcsolatot, és vele ebben a bensőséges kapcsolatban egy beteljesedést, egy valódi megelégülést, a szomjúságomnak a megoltását, akkor nem fér bele, hogy amikor Isten világossá tette, hogy ne hazudj, hogy én mégis hazudok. Hogy akkor csak értsek vele egyet gyorsan, és mondjam azt, hogy bocsáss meg, Uram, és élvezzem, ahogy ő megbocsájt, és megtisztít minden gonoszságtól. És ahogy ezt teszem, eljön az a nap, amikor nem hazudok többet. Amikor csak egész egyszerűen sokkal nehezebb kimondani egy hazugságot, mint csak egyszerűen igazat mondani. Vagy mondok egy másikat, akár csak hallgatni. Mert néha az is jobb. Oké. Következő. Haragudhattok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a haragotokkal. A harag, nem tudom, hogy a nőknél hogy van, de a férfiakban, majd ti segítetek nekem, a férfiakban a harag a sarokba szorított igazságtalansággal együtt születik. Tehát amikor nyilvánvaló igazságtalanság történik, és az megváltoztathatatlanul sarokba szorít minket, akkor azzal legtöbbször, tehát arra legtöbbször haraggal válaszolunk. Tehát például férj és feleség vitája, ahol nyilvánvaló, hogy a feleségnek nincs igaza, de a feleség borzasztó kitartóan és rendkívül nagy erővel ragaszkodik a maga igazához. És mivel a nyelvével sokkal gyorsabb és sokkal élesebb is, mint a férfi, ezért sarokba szorítja a férfit, és a maga tévedésével haragra ingeri. Oké. Lányok, nátok ez hogy van? Ti mitől lesztek dühösek? Hogy? Meg tudjátok-e mondani, hogy miben? Én jól definiáltam a férfi haragját? De felismerted, nem? Tehát, hogy igen. Biztos van fakad másból is, de alapvetően azt hiszem, hogy mindig ott van benne az igazságtalanság és a tehetetlenség, a sarokba szorítottság. A nők is ugyanígy, tehát nincs különbség. Jó, szuper. Na, tehát, és Isten azt mondja, hogy haragudhattok, tehát megengedi ezt nekünk. Tehát nem mondja azt, hogy a harag az, mint olyan, egy megengedhetetlen dolog. A harag része lehet az életünknek, de azt mondja, hogy ne vétkezzünk. És a vétkezés, tehát a harag vétkező változata az, amikor lemegy vele a nap. Tehát amikor nem békélünk meg a másikkal. Oké, mert az összekülönbözés, a véleményeink valós ütköztetése egyszerűen része minden valódi kapcsolatnak. De ugyanakkor a szeretet meg akar békélni. A szeretet csak egész egyszerűen nem a maga igazát keresi, hanem a másikét is. És a szeretet nem azért ragaszkodik az igazához, mert győzni akar a másik felet, hanem mert pont, hogy a kapcsolatot akarja építeni. És a megbékélés itt a kulcs. Ne menjen le a nap a haragotokkal. Mi lehet itt a megoldás? Tehát ha nem sikerül egyességre jutni. Tehát az asszonyka ragaszkodik a maga igazához, a férfi ember dühös emiatt, és nincs megegyezés, és már mindjárt lemegy a nap. Akkor mit lehet csinálni? Mi lehet a feloldás? Megegyeztek abban, hogy nem egyeztek meg. Jó, mi lehet még? Elnapoljuk a kérdést. Ez is jó. Mi lehet még? Van egy varázsmegoldás. Hogy? Az elfogadás. Igen, de hát nincs igaza. Tehát ez rendben, hogy elfogadod, de akkor hazudsz, mert nincs igaza. Egy meg egy, az kettő, nem három. és ragaszkodik hozzá, hogy három. Mi a megoldás? Hogyan nem megy le a nap a haragommal? Nem hallottam? Kiengesztelés? Igen, része lehet, de ott volt az igazi válasz, a megbocsátás. Mit szóltok ehhez? Mert a megbocsátás pont arról szól, hogy az ember még ellensége volt Istennek, még gyűlölte, még bűnben élt, még gonoszságban élt, és Isten úgy szerette az embert, hogy meghalt érte, hogy megbocsájtott neki. A megbocsájtás elengedi a másiknak az igazságtalanságot, és a sarokba szorítást. A megbocsájtás a válasz egyébként minden kapcsolati konfliktusra és problémára. Kérlek, ezt jegyezzétek meg. Minden mélyebb, minden működőbb megoldás csak a megbocsájtás után jöhet. Nem fogod tudni megbütykölni a másikat megbocsájtás nélkül. Megbocsájtással sem, de akkor már nem is akarod megbütykölni, hanem a kapcsolat fejlődhet. Oké? Tehát a megbocsájtás a kulcs. Azt mondja, hogy helyet se adjatok az ördögnek. Talán itt egy nagyon fontos mondat van. Ugye, amikor a haragommal megy le a nap, akkor igazából nyitva hagyok egy ajtót a házamon. Egy olyan ajtót, amin keresztül az ördög kivetítésekkel, vádakkal, érzelmi nyomással bejöhet. És azt, ami egy meggyújtott gyufa volt, egy kisebb tábortűzzé, és hogyha elég sokáig ég, egy égőházzá tud alakítani. Tehát amikor én meg nem bocsájtással élek az életemben, ezzel úgymond egy támadási felületet hagyok az ellenség számára. Ezt lehet érteni? Meg nem bocsájtással egy támadási felületet. Oké, az én gyönyörű feleségem azt bírta mondani, hogy egy meg egy az három. Nem is megy bele a fejembe, hogy lehet ilyet csinálni. Miért csinálja ezt? És egyszer csak jön egy kivetítés, oké? Amely azt mondja, azért csinálja, mert nem tisztelt téged. Tudtam, hogy nem tisztel! Hát persze, hát éreztem! Mennyi gond van ezzel a nővel? Érted? És a nyitva hagyott ajtón bejön egy csomó szemét, aminek semmi köze az eredeti problémához, csak ahhoz van köze, hogy van egy valódi ellenségünk, aki el akarja pusztítani minden kapcsolatunkat. A kapcsolatunkat önmagunkkal, a kapcsolatunkat Istennel, a kapcsolatunkat a szeretteinkkel, a kapcsolatunkat mindenkivel. Mert ő az embergyilkos, a szétválasztó. Úgyhogy 28. a tolvaj többé ne lopjon. Az a jó, hogy mi nem vagyunk tolvajok. A munkahelyemről csak véletlenül került haza az irattűző, meg hozzá egy pár csomag ilyen tűző, micsoda. Meg ugye a céges telefonomról hát csak olcsóbb telefonálni, nem? Legalábbis nekem olcsóbb, mert ha minden igaz, azt valaki kifizeti, csak nem én fizetem ki. De nem, amúgy nem szoktam lopni. És nevetünk ezen egy picit, de megint a szívét és a gyökerét kell látni annak, amiről Isten beszél. Mert Isten arról beszél, hogy ne vedd el azt, ami a másé. Miért? Mert nagyon-nagyon magas szinten tiszteli a magántulajdont. És és most nem tudom, hogy ezzel jó kifejezést használok ki, a személyes szuverenitást, a szabad akarat körét, és ehhez kapcsolódó további, nem tudom, jogokat vagy intézményeket, amilyen például a magántulajdon is. Szerintem ebben egy óriási dolog van. Isten tiszteli azt, hogy te vagy. És tiszteli, ami a tiéd. És azt gondolom, hogy ez csodálatos. És amikor én nem tisztelem, akkor valami csodálatosat török össze. Nem önmagában az irattűző 2500 forintos árával, hanem az elv megsértésével. És aztán nyilván maga az anyagi kár is lehet jelentős. De Isten valami olyasmit mond, hogy figyelj, ha a fehér fehér, és a fehér szép, és fehér is kéne, hogy maradjon, akkor miért maszatoljuk össze akár csak egy kicsit is? Tehát az én igazságomnak a határai élesek. És neked pont azért nem kell a határokat elmosnod, mert minden határ átlépést és minden határszegést kifizettem. Nem kell félned a határoktól, de egyet kell értened velük. Mondd te is azt, amit én. A lopás az lopás, és hogyha tudod, valahogy hazakeveredett az az irattűző, Isten megbocsátja, nincs baj vele, de legyen az világos, hogy az nem a tiéd, és esetleg még vissza is viheted. Mert ha egyetértesz az igazsággal, mennyivel egyszerűbb összhangban élni vele, mint eltérésben. De megint, amit hangsúlyozni akarok, az, hogy Isten minden bűnünket kifizette, de ettől függetlenül nem hajlandó megalkudni az igazsággal és a szeretettel semmilyen szinten. Nem fogja eltolni a határokat, és ő nem fog lazítani addig, ameddig mi egyet nem értünk vele, mégpedig úgy, ahogyan azt ő gondolja és látja. Úgyhogy a tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. És nyilván itt most a lopás úgy tűnik, hogy az életstílus, tehát a főfoglalkozásként gyakorolt lopásról beszél, de rendben van, ez ugyanaz a kategória. Azt mondja, semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Na figyeljetek, szerintem a bűnök kategóriája közül ez a legkeményebb. A paráznaság, meg a lopás, meg a gyilkolás, az könnyű ehhez képest. Ez a húzós. Oké. Azt gondolom, hogy ez a savaborsa. Azt mondja, semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre. Oké, tehát azt mondja, hogy szükség van építésre. Nagy szükség van építésre. Isten valósága egy szavakon alapuló valóság. A szavaknak természet feletti hatalma és ereje van. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És az ige testé lett, és ő Jézus Krisztus. Az ige, az eredetiben azt hiszem a logosz, az a teljes definíció, a teljes kijelentése valaminek. De ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azt mondjuk, hogy szavak. Szavak határozzák meg az életet. Szavak adnak, építenek, vesznek el, vagy rombolnak. És Isten azt mondja, hogy az, ahogy a szavainkkal bánunk, óriási jelentőséggel bír. Valójában a legkönnyebben úgy tudok rosszat tenni a fele barátnak, amit ugye a szeretet nem tesz, hogy a szavaimmal gondatlanul bánok, vagy a szavaimat fegyverként használom, vagy a szavaimat a manipulálásra, hatalom megszerzésére a másik szabad akarata fölött használom. Hogy a szavaim csak szereteten kívül hangoznak el. És ez a legaranyosabb, legdrágább kereszténynek is ott van a nyelve ügyében, ugyanúgy, mint egy közönséges, köztörvényű bűnözőnek. Értitek? A szavak nagyon erősek. És nagyon jó, nagyon jó. A kérdés így hangzott, hogy, és kérlek, mondd tovább, ha még nem, mi az építés? Igen, mert ugye azt mondja, hogy a szükséges építésre. Most ugye a szövegkörnyezetből, ha kiindulunk, ugye egy pár verssel előrébb volt az elme megújulása, az óember levetése és az új ember felöltözése, aki valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Valójában ez Isten valóságáról és az ő munkájának ránk gyakorolt hatásáról beszél. Arról a valóságról, amit látás által nem nagyon tudunk felfogni, hanem csak hit által, ahol a hit mögött mindig szavak vannak. Ugye mi a hit? A hit a nem látható valóság létéről való meggyőződés. Van egy valóság, miszerint Isten létezik, de nem látom őt. Úgyhogy szavak tudják leírni azt, hogy ő létezik. Van egy valóság, hogy Isten veled van, de ezt nem látom, nem mindig tapasztalom. Szavak tudják leírni, hogy Isten velem van. És ugyanígy, ha vesszük a teljes igét és a teljes kijelentést, ez az ige és ez a kijelentés írja le a valóság nem látható, de leginkább meghatározó részét, amelyet nekem hallani és abban épülni létkérdés. Úgyhogy azt gondolom, hogy az épülés az, amely összhangban van Istennel és az ő kijelentésével. Valójában az építő beszéd mindaz, ami közvetlenül vagy közvetetten, de összhangban van azzal, amit Isten mond. Ha én azt mondom neked, hogy szia, de jó, hogy látlak, ez építő beszéd volt. Igen, ez a szeretetnek egy kifejezése volt. Hogyha komolyan beszélünk egy problémáról, az lehet építő? Simán lehet építő, igen, mert Isten a valóságban él, ő sose tagadta a problémák létét, csak megoldást is ad rá. Ha úgy beszélünk a problémákról, folyton csak úgy, hogy csak a problémákról beszélünk, és elfelejtjük említeni, hogy válasz is van rájuk, akkor az építő beszéd. Az már lehet, hogy nem építő beszéd, mert lenyestük a valóságnak azt a részét, amely a problémára már megoldást akar adni. És akkor itt most a nyelv bűneinek néhány konkrétumához eljutunk, és lehet, hogy talán még a következő alkalommal ezt folytathatjuk, de amikor én vádolok valakit, és ítélek valakit, az építő. Na de összhangban van a valósággal, hisz igazam van. Tényleg káromkodott. És én megítéltem őt, hogy ezt a lepcses szájú, azt a mindenit, hogy lehet így beszélni. És aztán meg is vádolom, hogy te állandóan káromkodsz. Miért káromkodsz te állandóan? Ez építő beszéd volt? Pedig igazam van. Miért nem volt építő beszéd? Mert figyelmen kívül hagyja a bevégzett munkát. Figyelmen kívül hagyja azt, hogy Krisztus meghalt ezért a bűnért, és ő nem rombolni akar, hanem építeni és kigyógyítani. Azt mondja, hogy ne legyünk egymásnak a bírái, mert hogy van mindenkinek Istene, aki előtt áll vagy esik, de meg fog állni, mert Isten megtartja őt. Akkor ugye a konkrét vád, a vádlás. Ugye tudjuk azt, hogy az ördögnek az egyik legfőbb szerepe az, hogy ő a vádló. Ő vádolja Isten előtt és egymás előtt az embereket, és vádolja az emberek előtt Istent, és a többi embert. Ő a vádló. Isten nem vádol. Isten meghalt a bűneinkért. Ő, amikor felismerte a mi gyengéinket, felismerte a mi hiányosságunkat, az életét adta érte. És azt mondja, hogy és itt van a gonosz szolgának a példázata, ahol az Úr számadást tartott a szolgáival, és az egyik szolgának egy megfizethetetlen méretű adóssága volt, amit nem tudott megfizetni, és könyörgött, hogy engedje el neki, hogy bocsásson meg neki. És az Úr elengedte az adósságot, és megbocsájtott neki. Egy megfizethetetlen, sok milliárd forintos adósság elengedve, és aztán a szolga kimegy az utcára, és találkozik egy szolgatársával, aki meg őneki tartozik 5000 forinttal. És elkezdi folytogatni, és elkezdi vádolni a tartozása miatt, és azt mondja, hogy bizony nem engedlek el addig, amíg meg nem fizeted az egészet. Mi a baj ezzel? Hisz tényleg tartozik. Az a baj vele, hogy Isten tanít nekünk egy gazdaságot, tanít nekünk egy új rendszert, ahol azt mondja, hogy a kegyelem gazdaságában egy valós tartozást én valóban elengedek. És azt tanítom neked, hogy te is így tegyél. Legyél gazdag a szeretetben, legyél gazdag a kegyelemben, fogadd el, élj ebben a gazdagságban, amit jelent, hogy elfogadod, és aztán add tovább. Add tovább, légy megbocsájtó te is adósság elengedő, légy te is felszabadító és megszabadító. Mert a szeretet ilyen, a szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, soha el nem múlik. Egy új világot tanít nekünk. És a vád, az ítélkezés csak egész egyszerűen figyelmen kívül hagyja ezt a képletet. Figyelmen kívül hagyja a bárány vérét, amely már megfizette azt a bűnt, amelyért én vádolok. Megfeledkezik arról, hogy azt a bűnt, amit én épp váddal elítélek, én magam is elkövethetném megfelelő körülmények között. Sőt, ugye ebben a példázatban konkrétan elkövettem azt a bűnt 100-szor, 10000-szer, 10 milliószor nagyobb mértékben, és nekem megbocsájtották, és én nem bocsájtom meg a másiknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy az építő beszéd az, amely egyre nagyobb érzékenységgel, egyre több kiterjedésében követi Isten gondolatát, és annak megfelelő. És valami ilyesmit kérdez, hogy mit mondana az Úr ebben a helyzetben? Mit tenne ő, amikor a parázna nőt oda viszik elé, hogy tetten érték házasságtörésben? Mert Mózes azt mondta, hogy meg kell kövezni. És tudjuk, hogy a törvény, amelyet Isten adott, a bűnt halállal sújtja. De Jézus mit mondott? Jézus azt mondta, hogy én fogok meghalni ezért a bűnért. Úgyhogy ő neki már nem kell. És azt mondja, hogy figyelj, van-e bárkinek más megoldása erre a bűnre, mint amit én adok rá, miszerint én fogok érte meghalni, és őt pedig elengedem. Van-e bárki, aki bármilyen más alapon megmenekülhetne? És erre azt kérdezi, hogy az vesse rá az első követ, aki saját maga bűntelen. És lepotyogtak a kövek, de nem az asszonyra, hanem a földre. Mert senkinek se volt más megoldása, mint az, hogy ő maga is kegyelmet kap, és neki is megbocsájtanak. Úgyhogy ahogy egyre jobban megismerem Istent, úgy a szavaim is egyre óvatosabban és egyre finomabban követik őt, és vele összhangban beszélnek. Vagy ha nem sikerül, akkor hallgatok. Akkor hallgatok. A hallgatás jobb, mint az ítélkezés, a vádlás, a harag. Az uralkodás, kontrollálás. Azt hiszem, itt befejezzük. Úgyhogy összefoglalásként, és tényleg akkor ez csak egy nagyon rövid gondolat, hogy a bűnnel való problémánk másik oldala az, amikor csak egész egyszerűen játszunk a bűnnel, amikor nem vesszük komolyan, amikor nem értünk igazán egyet Istennel azzal, hogy ez baj, illetve hogy mennyire baj. És a megoldás rá pedig az, hogy legyek gyors egyetérteni vele. Legyen egy nagy érzékenységem arra, hogy ő kijavíthasson engem. Kijavíthasson nem csak a szavaimban, hanem a legjobb az, hogyha már a gondolataimban, a szándékaimban is ki tud javítani. Mert lehet, hogy kimondom azt a vádló szót, de miért mondtam ki? És amikor a szívemet Istennek adom, akkor ezzel megengedem neki, hogy a szívem szintjén javítson ki engem. És a megoldás mindig ugyanaz. Gyorsan egyetértek vele. Uram, ez hiba volt. Nem vezeklek, hanem egyetértek vele. És azt mondom, hogy én is szerető ember akarok lenni, aki nem tesz rosszat a fele barátnak. És ez rosszat tett. Úgyhogy azt tervezem, hogy legközelebb nem mondok ilyet. Legközelebb nem fekszem le a haragommal. Legközelebb nem lopok. Legközelebb, nem tudom mi minden volt itt még, nem hazudok. És emögött pedig, és ezt gyorsan kell, hogy lássátok, ugye mit mondtam? Mondtam egy nagyon merészet. Szerető ember akarok lenni. Hogy leszel szerető ember? Hogy leszel szerető ember? 1 Korintus 13. Hogyha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Hogy leszek szerető ember? Úgy, hogy egyszer csak lesz bennem szeretet. De honnan lesz bennem szeretet? Onnan, hogy elfogadom Istentől. Hogy én is belépek ebbe a gazdaságba, ahol ő elengedi az adósságomat, ahol ő nem vádol, ahol ő nem ítél, ahol ő az életét adja értem, és én elfogadom ezt a szeretetet, megbocsájtok önmagamnak, és ebben a szeretetben élek, és ahogy ebben a szeretetben élek, ez a szeretet elkezdhet átfolyni rajtam. Az elméjükre sötétség borult. A pogányok hiába való életmódjában a szeretetlenség, a gyökér, az üresség, a magány, a szomjúság és éhség, az Isten hiánya. És hogyha Isten hiányban élek, akkor a piros lámpa villogni fog, mert az ok, a belső üresség, az ok a belső magány, az ok a belső szeretetlenség bűnökben fog megmutatkozni a felszínen. De nem tudok a felszíni bűnökkel elbánni másképp, csak úgy, hogy a gyökerét rakom rendbe az életemnek, hogy megyek Istenhez szeretetért. És az a szeretet kigyógyít engem. Ki szeret engem. Amen. Amen. Köszönjük szépen, Jézus, és kérünk téged, hogy taníts minket a világosságban járni. És ez valami olyasmit jelent, hogy ha van valami, ami elválaszt minket tőled, ha káromkodunk a mennyegzőn, ha illetlenül élünk, bár tudjuk, hogy te megbocsájtottad nekünk, de mégis kívánod, hogy megszabaduljunk ettől, hogy akkor tedd világossá a számunkra. Mutasd meg nekünk, hogy hol vétkezünk, hogy hol jött el a növekedés ideje, és mi gyorsak leszünk veled egyetérteni, megvalljuk a bűnünket, és te hű és igaz vagy, megbocsájtod és megtisztítasz minket minden gonoszságtól. És csak egyszerűen igazad van, neked igazad van, és mi pedig tévedünk. És szeretnénk ezt a bensőséges közösséget. akadálytalanul, gondtalanul, nem éri meg, nem éri meg, a bűn olcsó, a bűn olcsó, nem éri meg téged elveszíteni, belőled bármiről is lemaradni, bármilyen bűn miatt, nem éri meg. Téged választunk, Urunk, mutass rá, világíts rá, és mi megmaradunk ebben a világosságban. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Még egy ima, hogyha soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint személyes megváltódat, akkor kell, hogy tudd, hogy ez az első lépés. Ő meghalt minden bűnödért, kifizette minden tartozásodat, és elengedett neked mindent. Ahhoz, hogy ez a tiéd legyen, csak el kell fogadnod, igent mondani neki. Jézus Krisztus a Messiás, ő a megváltó, ő halt meg a világ bűneiért. Ha hiszel ő benne, örök életed van. Higgy benne. Ez az első lépés. Csak egyszerűen bízd rá magad, és örök életed van. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.